Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
A Szia, tanár úr mai műsora három vitaindítót tartalmaz, három témakörben mondom el a véleményemet és kétségeimet, hozzászólásokat várva. Brit tudóshoz méltó vélemény a szavazati jogról. Miért nem azt kérdezzük, amire választ várunk? Női munkalehetőség, női munkakényszer és az egyenlőtlen elbírálás. Brit tudóshoz méltó vélemény a szavazati jogról. Időről időre mindannyian lelkes örömmel olvassuk a brit tudósok új felfedezéseit, amelyek másképp láthatják velünk a világot. Az életem egy időszakában britek között éltem, és az életem egy szakaszában tudósok között. Ettől nem lettem sem brit, sem tudós, de most mégis brit tudóshoz méltó, meghatározó igazságot osztok meg önökkel. Olyan tudományos tényt készülök elmondani, amelynek a megismerése után, ahogy a mondani szokták, semmi nem lesz már ugyanolyan. Olyan tudományos tényt, amelynek alapján akár kétfelé is osztható az emberiség. Azokra, akik ezt a tényt ismerik, és akik nem. Akik ezt a tényt ismerik, azoknak az egész értékrendjükön, gondolkodásukon, viselkedésükön meglátszik. Eddigi évtizedeim alatt sok olyan jelenséget tapasztaltam, amely mintha cáfolta volna ezt a tudományos tényt. De mindegyikről kiderült, hogy csak téves megfigyelés vagy téves értelmezés áll a látszólagos ellentmondás mögött. Ez a tudományos tény időnként az interneten is megjelenik, mint az egyenlő emszer C-négyzet, és úgy tűnik, hogy az emberek ugyanúgy nem érzik át a tényleges értelmét és jelentőségét, mint az egyenlő emszer C-négyzetnek. Ez a tudományos tény 10 emberből 6-ra vonatkozik. Bármelyik 10 emberről, és köztük bármelyik 6-ról van is szó. Akkor is, ha ön is ott van a 10 között, és akkor is, ha nem. És a 10-en belül akár ott van a 6 között is, akár nem. Beleborsózik a hátam, amikor most kimondani készülök. Bármely 10 emberre, bármely 6 emberre gondolok, 10-ből 6, az 4. Remélem mindannyian érzik ennek a kijelentésnek a felmérhetetlen mélységét. 10 emberből 6 az 4, ez az állítás azt jelenti, hogy minden egyes ember ugyanannyit számít. Bármely 10 ember közül bármely 6 hiányzik, 4 marad. Nem 3, nem 4,5, mert nincs, aki duplán számít, és nincs, aki csak félnek számít. 10 embernek 4 az 40%-a, bármelyik 10-nek bármelyik 4. Ez nem azt jelenti, hogy minden ember egyforma. Azt sem jelenti, hogy minden ember ugyanannyira van hasznára vagy kárára a társadalomnak. Még azt sem jelenti, hogy én magam ezt olyan abszolút bizonyosságnak tartanám, mint ahogyan most elmondom. De így kell gondolkodni, és eszerint kell cselekedni. Ritkán használom a kell szót, de most megismétlem. Így kell gondolkodni, és eszerint kell cselekedni. Nagyon egyszerűen kiderül, hogy miért. Hadd vezessem be egy példával, a példa nem igazán ízléses, elnézést kérek érte. Állítólag egy országban komoly formában felvetették, hogy a hölgyeknek a hónap egyes napjain nem szabadna autót vezetniük, mert hajlamosabbak lehetnek az érzelmi instabilitásra. A példa szempontjából mindegy, hogy erről nekünk mi a véleményünk, nyilvánvalóan voltak, akik lelkesen támogatták, és voltak, akik felháborodva ellenezték az elképzelést. A vita addig tartott, amíg valaki meg nem kérdezte. Tegyük fel, hogy bevezetjük. Hogyan fogja a rendőr ellenőrizni? Azt akarom kifejezni, hogy vannak szabályok, amelyekről mindegy, hogy mit gondolunk. A gyakorlatban képtelenség bevezetni, képtelenség betartatni őket. Ugyanez a véleményem a szavazati jog különféle okos korlátozásairól is. Évekkel ezelőtt írt le Tóta V. Árpád egy esetet, amikor fizetett a boltban, és utána még egy bankjegy felváltására is szükség lett volna. Ennek a két feladatnak az együttese pedig meghaladta az összegyűlt pénztárosok áttekintő képességét. Az írást így fejezi be. Egy kérdésben nem szorult, csak a lépcsőházban jutott eszembe szokás szerint. Meg kellett volna kérdeznem tőlük. Egyet érte ön azzal, hogy a 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi 55. törvény szerinti családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén. Az írás erre céloz. Aki az ott elmondott helyzetben nem ismeri ki magát. Vajon hogyan válaszol a népszavazás kérdéseire? Akárhogyan is válaszol, az ő szavazata ugyanannyit ér, mint a kérdés szakértő tudósáé. És aki azt mondja, hogy akin látom, hogy jó, arra szavaztam, az vajon mit ért a pártok programjaiból, az államszervezet felépítéséből? Mit tud az egyszeri szavazó fékekről és ellensúlyokról, nyílt vagy illiberális társadalomról, vagy bármi másról, amiről a választás valójában szól? Mit tud arról, hogy a fentieknek milyen hatása van az ő mindennapjaira és perspektíváira, a gyermekei életére, az ország jövőjére? Akármit tud, és akármit nem, az ő szavazata is egy szavazat. Vajon nem volna logikus ezt korlátozni? Mondjuk az értelmező olvasás képességéhez kötni a szavazati jogot? Eltérő felmérések szerint Magyarország felnőtt lakosságának 20-30%-a minősül funkcionális analfabétának, ami azt jelenti, hogy nem csak egy népszavazási mondatot, de mondjuk a saját közüzemi számlája szövegét sem képes pontosan értelmezni. A bankszámla szerződéséről, biztosítási kötvényéről, hitelszerződéséről nem is beszélve. Vagy legyen-e intelligencia teszt a szavazás feltétele? Ez gyakran felmerül. Esetleg más szempont, mondjuk iskolai végzettség, vagy a vagyoni helyzet, mert ugye akinek ingatlan a vállalkozása magas státusza van, az feltehetően nagyobb felelősséggel szavaz. Sok helyen volt, van ilyen a világban. Ahogyan a hölgyek autóvezetésével kapcsolatban írtam, a példa szempontjából mindegy, hogy erről nekünk mi a véleményünk, nyilvánvalóan volnának, akik lelkesen támogatnák, és volnának, akik felháborodva elleneznék bármelyik elképzelést. Teljes lehetetlenség mindegyik. Hogyan ellenőriznék bármelyiket is? Ha értő olvasásról van szó, hol az a pártatlan bizottság, amelyik objektív, reliábilis és valid módon dönt, hogy melyik választ fogadja el és melyiket nem? A faluban, ahol mindenki mindenkit ismer, ki fogja az aláírásával vállalni, hogy ő ítélte a másikat szavazásra méltatlannak vagy éppen méltónak? Az intelligencia teszt valamilyen mértékig mindig egyben műveltségi teszt is. Mi legyen benne? Milyen arányban legyenek benne művészettörténeti, illetve mondjuk közgazdasági fogalmak? Nemzeti őstörténeti, illetve az Európai Unióra vonatkozó adatok? Biblia ismeret, illetve az evolúció alapfogalmai? És ha valaki tud valamiről, ismer valamit, esetleg többet, mint az elvárás, az jó vagy rossz pontnak számít? Használjunk-e pszichológiai tesztet? És megint csak, aki az egyes dimenziókban, például intelligenciában vagy agresszivitásban, gondolkodási nyitottságban vagy dominanciára való hajlamban több vagy kevesebb pontszámot ér el, az vajon előny vagy hátrány? Ki feltételezi, hogy nem születnének és terjednének puskák, ismertetések, hogy mire mit kell válaszolni? Ki feltételezi, hogy nem születnének hamis iskolai bizonyítványok? Ki feltételezi, hogy nem szerveződnének még vállalkozások is, ingatlan és vállalkozás társtulajdonosi igazolások árusítására? Amikor most csak az állandó lakhatást igazoló kártya a feltételek egyike, még ennek kapcsán sem lehet kellő pontossággal és időben ellenőrizni, hogy melyik a hamis, amely ha dokumentumként valódi is, de nincs mögötte életviselszerű jelenlét, mit mondunk a faluban, amelynek a szavazás előtti hónapban és a szavazás utániban 100-100 lakosa volt, de a szavazás hetében 200, akik közül egy 100 fős, egyébként egységesen szavazó csoport minden egyes tagja, a többi 99-nek a tanúvallomásával igazolta, hogy ő valójában itt lakik, ugyanabban a házban, ahol a többi 99. Még ennek az ellenőrzése is akadozik. Csak az a működőképes, ha a szavazóképesség, a szavazati jog kizárólag olyan tényezőktől függ, amelyek tömegesen, nagy bizonyossággal ellenőrizhetők, objektíven, reliábilis módon és valid módon. Amelyik módszerennél többet akarna, teljes lehetetlenség mindegyik. Nem azt mondtam, hogy ne volna köztük, amelyik logikus, okos, méltányos, igazságos. Azt mondtam, hogy a megfelelő működtetése lehetetlen, és a működtetésének a megfelelő kontrollja is. Hadd kérdezem ugyanis ismét, hogyan ellenőriznénk bármelyiket is? És vagyunk-e olyan naívak, hogy azt higgyük, hogy ha meg is lenne az ellenőrzés biztos módszere, akkor azt mindig mindenütt elfogulatlanul alkalmaznák? Amikor csak annyit kell eldönteni, hogy két vonal az előre nyomtatott körön belül keresztezi-e egymást, már ott is érdekek alapján folyó vitákról hallunk. Ha viszont ez így van, akkor létezik-e egyáltalán más lehetőség, mint válogatás nélkül mindenkit odaengedni, aki néhány nagyon egyértelműen ellenőrizhető feltételnek megfelel, például adott életkort elér, és bízni abban, hogy a kevésbé hozzáértők tévedései valahogyan kiegyenlítik egymást. Ebben akkor bízhatunk, ha mindegyik oldal egyformán szólhat és szól is a szavazókhoz, tehát mindegyiknél azonos az értés és a félreértés esélye. Ez viszont már új téma, amelyről talán majd egyszer új műsor szól. Addig is hatalmas örömömre szolgálna, ha kiderülne, hogy amit itt elmondtam, abban nem volt igazam. Előre is köszönöm a konstruktív, tehát végrehajtható, működtethető megoldást felvető kritikát. Miért nem azt kérdezzük, amire választ várunk? Nem értem a helyzetet, mintha a dolgok összekeverednének teljesen, és ettől pedig, mintha az ország és a népessége széthullana teljesen. Hadd kezdjem az elején, sőt annál is előbb. Én az olasz kultúra nagy rajongója vagyok. Ebbe az olaszországi életet is beleértem, amikor néha ott járhattam, hatalmas élmény volt számomra, a marcon a komolyságot mutató férfiakkal, a harsányon perlekedő asszonyokkal, az éjfélkor is még vidáman rohangáló gyerekekkel. Ha tehetném, minden nyarat ott töltenék. Ha tehetném, oda költöznék nyugdíjasként. Élvezem a nyüzsgésüket, a lazaságukat, a harsány életörömüket. De ha a társasházban, ahol lakom, beköltözne egy a fentieknek megfelelő olasz család, így mondjak, ott már sokkal kevésbé örülnék a marcom a férfiaknak, perlekedő asszonyoknak és éjfélkor is rohangászó gyerekeknek. Mondtam már, hogy egyébként az olasz kultúra nagy rajongója vagyok? Azt hiszem, igen. Azt viszont nem mondtam, hogy minden olasz család ilyen, ugye? Csak azt, hogy ha egy a fentieknek megfelelő olasz család beköltözne, akkor én kétségbe se próbálnék kiköltözni, nem azért, mert olaszok, hanem azért, mert úgy élik a maguk életét, hogy ezzel akadályozzák, hogy én is éljem a magamét. Persze alig, ha tudnék kiköltözni, ha valaki, aki lakást nézni jön, találkozna velük, elmúlna a vételi szándéka azonnal, kivéve, ha ő is a fentieknek megfelelő olasz. És egy idő múlva a házban már csak a fentieknek megfelelő olaszok laknának. Imádom az olasz kultúrát, az ételeiket, a zenéjüket, még a marcon a férfiakból, perlekedő asszonyokból és rohangáló gyerekekből álló utcaképet is. csak másnak a házában, ha lehetne. Azt akarom kifejezni, hogy ha valakinek az adott viselkedését zavarónak, károsnak, sőt akár el nem tűrhetőnek tartom, az nem az illető személyének a lebecsülése. Elmondom fordítva is. Akárhogyan becsülöm valakinek a személyét, attól még egy-egy megnyilvánulását tarthatom zavarónak, károsnak, és nem vagyok köteles eltűrni. Mindez akkor is így van, ha egyébként teljes megértéssel fogadom, hogy az illető miért ilyen, milyen rajta kívülálló körülmények tették őt ilyenné, akár az erőfeszítései ellenére. Ezek fontos dolgok, de valamit megérteni nem ugyanaz, mint egyetérteni. Ha azt mondom, hogy ide olaszok költöznek, hát biztosan harsányak lesznek, ez általánosító, sértő előítélet. Ha azt mondom, hogy a házba költöző olasz család részéről nagyobb valószínűséggel számítok harsány viselkedésre, mintha svédek költöznének a házba, ez statisztika, amely senkit nem sérthet, és amely a velük szembeni ellenséges magatartást nem indokolja, de a fokozott óvatosságot mindenképpen. Az viszont becsületbeli kérdés, hogy ha nem tapasztalom részükről a zavaró viselkedést, akkor semmiféle módon ne viselkedjek velük hátrányos módon. Sőt, az a humánus, ha még el is ismerem, bátorítom is őket, hiszen ők feltehetően méltatlanul szembesülnek a többiek miatt kialakult általánosító előítéletekkel. Viszont, ha harsány svédekkel találkozom, akkor velük is összeütközésbe kerülök, mert amivel nem értek egyet, amit zavarónak, károsnak találok, amit nem tűrhetek, az nem a személy, hanem a viselkedés. Most pedig hadd hozzak szóba mást is, ennek a kérdésnek a túlsó oldalát. Öreg vagyok, éltem már 1956-ban is. Többször morfondíroztam már, hogy hogyan írhattam bele az önéletrajzomba, hogy mekkora ellenálló voltam. Az igazság ezzel szemben az, hogy amikor a harcok majd a szénhiány miatt iskolaszünet volt és otthon maradhattam, ennek egyáltalán nem álltam ellen. Körülbelül ez az, amire az egészből emlékszem, de jó a fogalmazási készségem, majd megírom az emlékirataimat 1000 oldalon. Évekkel később tudtam meg, hogy az én szüleimben is felmerült az ország elhagyásának a gondolata. Végül Magyarországon maradtak, és én ott nőttem fel, de ha másképp döntenek, én annyit vettem volna észre a dologból, hogy télen indulunk nyaralni. Valami okból a francia nyelvterület volt szimpatikus a szüleimnek, úgyhogy előfordulhatott volna az is, hogy én most egy svájci város külterületén élnék, az akkori magyar menekültek számára felhúzott lakótelepen. És ha azon a lakótelepen egyszer csak megjelenne egy svájci, és elkezdené nekem magyarázni, hogy hogyan éljek az ő értékrendje szerint, hát nagyon elküldeném azt a svájcit a fenébe. Akkor is, ha tudnám, hogy igaza van. Mert igaza lenne, nyilván jobban él, mint én, nyilván nagyobb biztonságban él, és ennek az az alapja, hogy nyilván szorgalmasabb, nyilván fegyelmezettebb, szabálytisztelőbb, nyilván csendesebb, viselkedésében is fegyelmezettebb, sőt, nyilván még tisztább is nálam, elég az utcáinkat összehasonlítani. Még azt is elhinném, hogy őszinte jó szándékkal akarna engem az ő értékrendjére megtéríteni. De én nem akarnám, és nagyon sértőnek tartanám a megjelenését. Ha pedig bárhogy a nyomást akarna gyakorolni, kényszeríteni akarna, minden erőmmel ellenállnék. Nem akarnám az ő értékrendjét, megvan nekem az enyém, megvan a magam kultúrája, a magam erkölcse, nem rosszabb az övénél, menjen innen, hagyjon engem a magam módján élni. Minden nyomulás, az erőltetés legkisebb bozzanata is, elkeseredett ellenállást váltana ki belőlem. Ha tehát én adnék tanácsot a svájcinak, azt mondanám, hogy ne akarjon engem a maga képére formálni, és főképpen ne nyomással, erőszakkal. Pedig vannak különbségek jócskán. Csak egy példa. Ha egy svájci a parkban sétál, és ott felejtett pénztárcát talál a padon, minden irat különös ismertetőjel nélkül, leadja az arra illetékes helyen. A magyarországi kultúrában, ahol én felnőttem, nem szép dolog, de a közvéleményben nem is minősül igazán lopásnak, ha a parkban talált kisebb értékű dologgal, amelynek a tulajdonosa nem állapítható meg, az ember nem szalad a jegyzőhöz, ahogyan azt a jogszabály tudomásom szerint előírja. Kicsit úgy gondolkodunk, miért nem vigyáztak rá jobban? Egy svájci szemében ez az együttélés szabályainak tűrhetetlen, becstelen megsértése. Éppen úgy, mint a mi szemünkben a zsebtolvajlás, miközben van kultúra, amely a zsebből kilógó már-már kieső tárgynak a zsebből való kisegítését, éppen úgy bocsánatos bűnnek tartja, mint mi a parkban talált, a tulajdonosára nem utaló tárgy zsebrevágását. Miért nem vigyáztak rá jobban? Ez a példa nincs távolabb tőlünk, mint amilyen messze van a megelőző másik példa a svájcitól. Tegyük fel, hogy azt látjuk, amint valaki véletlenül úgy lök meg valaki mást, hogy annak a zsebéből, táskájából kilógó tárcája kiessen. Majd utána az immár gazdátlanul maradt tárcát zsebrevágja és elmegy vele. Ezt mi lopásnak, elítélendőnek, büntetendőnek tartjuk. És ha ez a valaki olyan környezetben nőtt fel, ahol ez nem lopásnak, hanem az adódó helyzet ügyes kihasználásának minősült, mint a mi esetünkben nagyon sokaknál a parkbéli padon talált, a tulajdonos kilétére nem utaló tárgy eltevése, vajon megértéssel fogadjuk-e, hogy ő ezt nem rossz szándékkal, nem törvényszegési hajlammal, hanem a környezete által példaként mutatott és megbecsült szempülességből tette? Megértéssel fogadjuk-e, hogy az az ő számára nem több, mint nekünk a gazdátlan apróság zsebretétele? Igen, kötelező megértenünk. Ez azt is jelenti, hogy eltűrjük. Dehogy, miért tűrnénk? Mert a logikáját megértjük? Ez nem indok az eltűrésre, bár indok arra, hogy másképp vélekedjünk róla, mintha nem ismernénk az okát, előzményeit. Hát akkor mit tegyünk? Eltűrni nem lehet, de nyomulni, erőszakoskodni sem, mert az az ellenkező hatást érné el. Most kétfelé kanyarodhatna a mondani valóm. Az egyik irányt nem vállalom. A magyarországi eltérő kultúrák kérdésének megoldásához politikai akarat kellene a feszültség csökkentésére, az igazán jövőbe mutató megoldásra. Még azt se lehet mondani, hogy nincs követendő példa a világban, de a központi akarat is és a közhangulat is ennek az ellenkezője most Magyarországon. Szívesen leveleznék, beszélgetnék erről, de nem szívesen beszélnék róla nyilvánosan, mert annak hatalom, tőke, befolyás hiánya nem lehetne egyéb következménye, mint hogy közellenségé válok. A másik irány semmivel se kisebb gond. A bevándorlás a bevándorlók kérdése. Akár gondoltad volna, akár nem, erre utal a szöveg címe, hogy miért nem azt kérdezzük, amire választ várunk. Tegyük fel, hogy valaki most érkezik új országba. Ennek kapcsán két országgal fogok példálozni, ez a két ország természetesen Magyarország és az Egyesült Királyság, mivel hogy ezekről tudok példát mondani. De látatlanban is fogadni mernék, akár egy táblan piros mugyolós csokiba, ez tőlem igazán nagy dolog, hogy másutt is lényegében ugyanez a helyzet. Kedves hozzászólók, nagyon kérem, hogy példákkal igazoljatok vagy cáfoljatok, szeretnék minél teljesebb képet látni. Szóval, itt az újonnan érkező, aki azt mondja, szeretnék nálatok élni, szeretnék a ti országotok állampolgára lenni. Milyen helyi ismeretekkel kell ehhez rendelkeznie? A elmondott példákat olyan honlapokról vettem, amelyeknek a közlése mögött hiteles forrás van. Magyarországon megkérdezhetik tőle, hogy melyik mai állam fővárosa ma az a hely, ahol Hunyadi János 70 évre megállította a törökök további európai terjeszkedését. Az első világháború sebesültjeinek hány százaléka volt magyar? Egészítse ki a Radnóti sorokat, ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály, annak mit rejtett térkép, gyárat, svad, laktanyát, de nékem, vessző, tornyot, szelít, tanyát. Az Egyesült Királyságban is egy kérdéssor sikeres kitöltése az állampolgárság megszerzésének egyik feltétele. Néhány kérdés, amelyeket az interneten találtam. melyik kettő brit tengeren túli terület, és itt föl van sorolva 4 sziget. Melyik palota volt egy öntött vas és síküveg épület, amelyet eredetileg a Hyde Parkban, Londonban, Angliában emeltek az 1851-es nagy kiállítás befogadására. Föl van sorolva 4 palota. Az Egyesült Királyság korbánya nem használt erőt, erőszakot az északír gyűlés felfüggesztésére. Igaz, nem igaz? Melyik két brit filmszínész nyert ez idáig Oscar-díjat? Föl van sorolva 4 név. Sejthető-e, hogy hová akarok kiukadni? Oda, hogy melyek azok a kérdések, amelyek nem szerepelnek ezekben a felsorolásokban? Van, amit az egyes országok igazán elvárnak az új állampolgároktól, aminek a nem ismeretét a napi gyakorlatban számon kérik és büntetik, aminek alapján az új állampolgár beilleszkedését megítélik. Vajon ezeket az ismereteket tanítják-e a leendő állampolgároknak? Vajon ezeket kérdezik-e a vizsgán? Hát nem. Nem láttam olyan kérdést, hogy szabad-e a mi országunkban az arcot eltakaró fátyollal bemenni a bankfiókba. Ha a család pénzzavarba kerül, eladhatom-e a leánygyermekemet? Ha egy kerten belül ízletesnek látszó gyümölcsöt látok a fán, szabad-e bemászni és elvenni belőle? Szabad-e megölnöm azt, aki megszegi a szent iratokban szereplő parancsolatokat? Elvárhatom-e, megkövetelhetem-e, hogy a munkahelyemen a vallási szabályaimnak megfelelő ételt árusítsanak a büfében, és megfelelő hely és időkedvezmény legyen a napi imához? Továbbá, ha például a vallásom tiltja, hogy disznóhúst érintsek, és egy élelmiszeráruházban dolgozom, kiköthetem-e, hogy kizárólag a disznóhúst nem tartalmazó termékek csomagolását, árusítását, rakodását vállalom? Tudjuk, hogy vannak kultúrák, ahol a fenti kérdésekre más lenne a válasz, mint mi nálunk. A kérdés nem az, hogy ezt megértjük-e, persze, hogy megértjük. A kérdés az, hogy aki most érkezik hozzánk, tudja-e és vállalja-e a mi szabályainkat, amelyeknek a betartását megköveteljük, a megszegését nem tűrjük. Szabad nem tudni, szabad nem vállalni, csak akkor ne jöjjön. No, még egyszer fordítva. Amikor eldönti, hogy jön, tehát nem amikor már itt van, hanem amikor eldönti, hogy jöjjön-e, akkor tudnia kell, hogy melyek az itt lét feltételei, és abban az esetben döntsön úgy, hogy jönni akar, ha vállalja ezek betartását. Mindezek természetesen nem vonatkoznak a tényleges menekültre, azaz a veszély elől menekülőre. Aki éppen egy gyilkos elől menekül, attól nem várható el a dress code betartása. Ebben az esetben a fentiekben a jön szó kicserélendő az itt maradra. Sport példával élve, aki nem ismeri a játékszabályokat, vagy nem akarja betartani őket, ne jelentkezzen a csapatba. Jelentkezzen másikba, amelynek a feltételeit ismeri, és a betartásukat vállalja. Aki viszont a mi csapatukba való jelentkezésre készül, jelentkezéskor tudassuk vele ennek a csapatnak a játékszabályait, és azt, hogy ezek vállalása a belépésének a feltétele. De ha ezeket nem tanítjuk, akkor miből kellene az érkezőnek rájönnie? Ha nem kérdezzük, akkor milyen alapon feltételezzük, hogy tudja? Milyen alapon várjuk el az ilyen szabályok betartását, milyen alapon büntetjük az ilyen szabályok megszegését attól, aki nem is ígérte, és akinek ilyen ígéret nélkül nyitottunk ajtót? Az állampolgári eskü, az állampolgári fogadalom szövegében szerepele, hogy az illető felelősséget vállal azért, hogy az új hazájában születendő gyermekeit, unokáit is az adott ország szabályainak betartására, szokásainak tiszteletére neveli. Ha nem, már pedig nem, miért csodálkozunk azon, ha nem teszi? És a második, harmadik generáció már messze nem érzi önmagára nézve ezt kötelezőnek. A befogadást számtalan feltételhez köthetnénk. Akár ezt is mondhatnánk. Jöhetsz, de 10 évig kizárólag olyan munkahelyen dolgozhatsz, olyan utcában, városnegyedben lakhatsz, ahol 51%-ban ebben az országban született, vagy 10 évnél régebben állampolgárságot kapott dolgozók, lakosok vannak. Azaz, nem alakíthattok zárt közösségeket. Akár ezt is mondhatnánk. Jöhetsz, de beolvadásra kell törekedned, és ezt kell a gyermekeidnek is a neveléssel átadnod. Akár ezt is mondhatnánk, és bármit is mondhatnánk, mielőtt az illetőt beengedtük. Vitatható, hogy ezek okos, humánus, célra vezető, milyen célra vezető feltételek volnának-e, az azonban biztos, hogy ha nem mondjuk ki őket jó előre, akkor utólag számon kérni, utólag szankcionálni, az illetőket utólag ennek alapján megítélni,